Eredményesére találkozó 2011. október 21-e. Egy férfi, egy nő, egy életre. 5. rész. Változtass még ma!
Még egyszer nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket. Továbbra is egy férfi, egy nő, egy életre. Hogy volt legutóbb? Egy bunkó, egy sárkány, egy életre. Ez nagyon népszerű lesz. Biztos, hogy ez népszerű lesz. Értem, nem sokára dalsz, figyeljétek a dalszövegeket. Erről fognak énekelni. És vicces egy picit, de ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy sok mindenről beszéltünk, de ahogy ez előjött, ugye, a bunkó és a sárkány az, hogy van egyfajta naív elképzelésünk az ember jóságáról. Tanultuk ezt, tanították nekünk. A világ, amiben élünk, egy alapvetően humanista világképpel él, és ez még jó érzéseket is ébreszt bennünk, hisz amikor azt halljuk, hogy humanista, akkor azt gondoljuk, hogy humánus. És hát ez teljesen jó, ugye? Ne legyünk humánusak? Hogyne? Hát persze, szeretnénk az embert szolgálni, szeretnénk jót tenni az emberért, ez teljesen természetes. A baj csak az, hogy a humanizmus, mint olyan, csak a leges legelején, amikor még keresztény gyökerekből indult ki, és ahol az egyház szerepének a megváltozásával jött egy időzélbe téve kis reformációs szándék arra, hogy az egyház helyett az embert szolgálja az egyház. Okay? És a humanista mozgalom eleinte egy keresztény mozgalom volt, amely azt mondja, hogy a Biblia középpontjában Isten van, és az Isten, aki szereti az embert, és az ember van, az egyén van az isteni szeretet középpontjában, és nem az intézmény, az egyház. És ilyen módon ez egy csodálatos gondolat, ez biblikus. De aztán később humanizmus címen valójában az a világkép terjedt el, amely a mindenség középpontjába az embert helyezi. Az ember minden dolgok mértéke, és minden dolgok kiinduló pontja. És ilyen módon, hogyha ezt elfogadjuk, ha ezt természetesnek vesszük, akkor elveszítjük a viszonyítási pontunkat. Akkor elveszítjük a mércét. Elveszítjük a lehetőséget arra, hogy bármit igazán tudjunk, hisz hogyha a tudás összehasonlítás, ha a tudás valamihez való viszonyítás, és ez mindig így van, mérés valójában, és a mérce én magam vagyok, akkor csak magamhoz mérhetem önmagamat. Vagy hozzád mérhetem önmagamat. És innentől legfeljebb annyit mondhatok, hogy nem vagyok olyan rossz, mint te. Vagy rosszabb vagyok, mint te. Vagy okosabb vagyok, mint te, vagy nem vagyok annyira okos, mint te. Vagy mondhatom azt, hogy egyet értek veled, vagy nem értek veled egyet, de valójában nincs abszolút tudás, nincs abszolút mérce, nincs abszolút ítélet. És ebben a világképben az ember rosszasága, tehát az ember gyarlósága megválaszolhatatlan. Úgyhogy tagadja. Ha az ember alapvetően hibásan működik, ha az ember alapvetően rossz, akkor ebben a gondolatmenetben erre nincs válasz. Ez teljes pesszimizmushoz, teljes elkeseredéshez kell, hogy vezessen, és nincs az az emberiség, amely egy ilyen filozófiát sokáig életben tartana. Úgyhogy a humanista világképpel együtt jár az, hogy ki kell jelentenünk, hogy az ember alapvetően jó. Hányan hallottátok ezt? Az ember alapvetően jó. Hát ez ad reményt, nem? Mert ha az ember alapvetően jó, akkor te is alapvetően jó vagy, és bár lehet, hogy ez ebben a pillanatban nem látszik, lehet, hogy ebben a pillanatban sok butaságot követsz el, és elég sok bizonyíték van körülötted arra, hogy nem vagy annyira jó, de csak helyre kell állítani az eredeti állapotot, igaz? És csak valami történt az úton, valami elromlott, és ezért most átmenetileg nem voltál olyan jó. Na. Oké. Okay. De ez nem igaz. Nem átmenetileg vagy, vagy rossz, hanem rossz vagy. Á, kész, itt most négyen fölálltak, itt négyen, 40-en. Az a baj, hogy nád van a hatalom, bármikor leállíthatod a videót. Ne állítsd le, jó lesz a vége. Nem is akarok ebben olyan mélyen belemenni. A lényeg az, hogy ha azzal a naív várakozással mész bele egy kapcsolatba, hogy kifogod azt az egy páratlan fehér hollót, aki nem rossz, tehát ugye, akiben nincs gyarlóság, hanem aki ahogyan lennie kell a humanista világképünk szerint, jó, és az is, és hibátlanul jó. Ugye, tudod, megérte várni, mert megvan a nagy ő, megvan az, aki hibátlan, megvan az, aki minden álmomat teljesíti, és én azzal a felkészültséggel megyek bele a kapcsolatba, hogy várom, hogy ez a sok jó megtörténjen velem, amit a másik, akit kaptam és akit találtam, megad nekem. Hogy értem, hurrá, megnősülök, hogy értem, megtaláltam Encsit, aki boldoggá tesz engem, hisz ő jó, igaz? Hát hogy ne lenne jó? Hát ő az én feleségem. És tudjátok, meddig vártam rá? És tudjátok, hogy ho-ho. És ez a fel vagyok készülve. Értem, drágám, olyan jó, hogy összeházasodunk, végre boldog leszel. Leszek. Elszóltam magam. Végre boldog leszek, és te fogsz engem boldoggá tenni. Szerintetek hozzám jött volna? Ezt nem mondtam neki az elején, ezt csak gondoltam. De ha a meggyőződésed az, hogy az ember alapvetően jó, akkor van egy ilyen reményed, igaz? Nem? Hát valljátok be, nincs egy ilyen reményetek? Hogy jön valaki, aki majd boldoggá tesz titeket. Na de ha az az alapfeltevés, hogy az ember alapvetően hibásan működik, az ember alapvetően... A Biblia használ egy kifejezést, oké? A kifejezés nem népszerű. Egyáltalán nem népszerű. Az eredeti szövegben a céltévesztés szerepel. A görög szó, amit használ, az az íjász versenyeken használt kifejezés, amikor a sportoló elvétette a célt. Úgy értem, nem találta el a céltáblát. És a bírót ki kellett vinni súlyos sebesüléssel. Akkor azt kiáltották, hogy bűn! Céltévesztés. Bűn. Ezt jelenti, céltévesztés. Az ember alapvetően céltévesztő. Az ember alapvetően bűnös, rosszul működik. És most ez értékesebbé teszi, vagy sem, ezen ne gondolkozzunk ezen a szinten, a hagymának ez majd egy mélyebb rétege lesz, de a lényeg az az, hogy számíthatsz rá, hogy a másik olyan dolgokat fog tenni veled, amikre, tehát úgy értem, amit az ember nem tesz egy olyan emberrel, akit szeret. Hát úgy értem, te vagy a feleségem. Hát hogy mondhattál nekem ilyet? Hát úgy, hogy céltévesztő vagyok. Úgy, hogy nem úgy működök, ahogy szeretnék. Igen, 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 szeretlek, igen, 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 tisztellek, igen, 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 az előbb leüvöltöttem a fejedet. És hogy fér ez össze? Úgy, hogy nem működök úgy, ahogy szeretnék. Az egy álom volt, hogy arra számítottál, hogy hibátlan leszek. Úgyhogy ha a felkészültséged egy kapcsolatra az, hogy várod a boldogságot, és te lusta nyugalommal erre készülsz, mint egy pióca, vagy mint egy kullancs, amelyik épp arra készül, hogy jól teleszívja magát egy hízott kutyán, akkor mi lesz a következmény? Mondom, csalódni fogsz, mert mi jött ki ebből az asszonyból? Tudod, vagy mi jött ki ebből a pasiból? Ha honnan jött ez? Hát, hogy ő az én férjem, ő az én feleségem, ő jó kéne, hogy legyen. Egy bunkó, egy sárkány, egy életre. A felkészültséged az kell, hogy legyen, hogy... Egy ilyen bólogatást láttam. Köszönöm a bátorítást. Melyik részére bólogattál? Mindegy. Mindenki a másikra. Tehát, hogy a felkészültséged az kell, hogy legyen, hogy Tehát, hogy a valóságra kell, hogy fölkészülj. Tehát az, hogy én nem működök jól, az nem azt jelenti, hogy teljesen gáz vagyok, bár az én esetemben talán igen, de én szélsőséges vagyok. Tehát, hogy a dolog úgy néz ki, hogy csodálatos perceket, órákat, napokat tölthetünk a feleségemmel. Tényleg megvalósulhat az álom. De közben mindig elő fog jönni a céltévesztő. Elő fog jönni az, amit nem akarunk. Elő fog jönni az, ami megbántja a másikat, és amivel megbántódunk mi. És ha ezeket a helyzeteket nem tudjuk kezelni, ha ezekre nem tudunk úgy reagálni, hogy ne jöjjön létre egy negatív spirál, akkor mi leszünk azok, akik utána tönkretesszük a kapcsolatot. A negatív spirál alatt azt értem, hogy a másik által rajtad okozott seb elkerülhetetlen. A másik meg fog téged sebezni. Elkerülhetetlen, hogy ne sebezzen meg. Ezt érted? Föl kell, hogy készülj rá. Az álmod a házasságról, a hosszantartó párkapcsolatról az kell, hogy legyen, hogy jóban, rosszban. Hogy jóban, rosszban. Az kell, hogy legyen, hogy meg fogok bocsájtani neki. Azaz nem fogom fölróni neki a hibáit. Mert van neki, lesz neki, és hogyha azzal a feltétellel vagyok csak hajlandó kapcsolatban maradni, hogy ő hibátlan lesz, akkor el kell, hogy váljak. Mindenkitől. Mert mindenki hibázni fog. A felkészültségem az kell, hogy legyen, hogy jóban, rosszban. És ha nem teszem ezt, akkor létrejön ez a bizonyos negatív spirál. És a negatív spirál azt jelenti, hogy bár a kapcsolatban elkerülhetetlen a szenvedés, halld a szót, szenvedés. Úgy értem, olyan állapot, olyan idő, amit nem szeretsz, amit nem kívánsz magadnak. Úgy értem, soha többet nem mennél egy olyan helyre, ahol ilyen történik veled. Tudod, mit csinálsz délután? Megyek a haverokkal a kávézóba. És a kávézóban olyan bunkó a felszolgáló, úgy elküld a nénikétbe, olyan megalázó élmény volt, hogy azt mondja, hogy soha többet nem megyek vissza. Hát ilyen, tehát ahol én jót várok, ott ilyen rossz történik? Hát egyszerűen nem megyek többet. Hát ennyi, túl van tárgyalva. Nem mehetsz így vele egy kapcsolatba. Mert olyan bunkó lesz veled a másik, hogy azt el se tudod képzelni. Tehát azt fogja tenni veled, amiről ez képtelenség. Tehát ez hogy nem volt még ember az életemben, aki ilyet mondott volna nekem. És pont te mondod? Idézem a feleségemet. Mire mondom, hogy hát... Bocs. Bocs! Ugye nem bocs? Ezzel el van intézve, hogy bocs? El van intézve? Most mit mondjak? Egy bunkó, egy sárkány, egy életre. És tudod, főcím, szalagzene, mindegy, hogy van. Oké, a lényeg, hogy elkerülhetetlen. És ha nem döntöd el, hogy visszamész a kávézóba, egész életedben, akkor reménytelen vagy. Akkor nagyon hamar megbánásban fogsz élni. Megbántad. De mit? Tehát úgy értem, egy álmot kergettél, egy fikciót, amely nem létezik. Isten hozott a valóságban. Szagold meg a rózsákat. Jó. Úgyhogy a másik bűnös. Meg fog bántani. Ez a szükséges szenvedés része a dolognak. És erről szeretnék ma beszélni. A szükséges és szükségtelen szenvedésről. Mert az arány jobb, mint hinnétek. Tehát az arány jobb, mint hinnétek. A szükséges szenvedés az az, amely elkerülhetetlen abból adódóan, hogy a másik ember nem működik tökéletesen. Ha fogalmazzuk így. A Biblia úgy fogalmaz, a tervező, a góré úgy fogalmaz, hogy bűnös. És bűnös azért, mert a természetében, a lényében vannak olyan torzulások, amelyek ezt a céltévesztést, a bűnt eredményezik. Jót akarna tenni, de képtelen rá. Nem tudom, hogy lőtetek-e már célba olyan légpuskával, amelyiknek el van állítva a célzója. Minden vidám parkban ilyen légpuskákkal tudtok lőni. Úgy értem, oda célzok, jót akarok, és tudod, oda lövök. Oda célzok, és oda lövök. És én is azt mondom, de hát drágám, nem akartam. Tehát, hogy értem, tényleg nem akartam, és nagyon őszintén mondom, hogy nem akartam, mégis eltaláltalak. Sajnálom. És ez a része elkerülhetetlen. Ezt hívjuk szükséges szenvedésnek. Most azt gondolom, hogy az arány a szükséges és a szükségtelen szenvedés között valahol 90-10%-ban van. Ez azt jelenti, hogy 10% szükséges szenvedésre jut 90% szükségtelen. És erről szól ez az alkalom. Arról szól, hogy megpróbáljuk elkerülni a szükségtelen szenvedést. Na most egy jó kérdés, hogy oké, de honnan jön a szükségtelen szenvedés? A te a szükséges szenvedésre adott helytelen reakciódból. Oké? A szükségtelen szenvedés abból jön, hogy te úgy kiakadsz azon, hogy a másik hibázott, hogy ő csinált 5 rosszat, és te 50 rosszal válaszolsz. Hogy merészeltél nekem ilyet mondani? Hát elválok! Hát már itt se vagyok! Hát én az elején tudtam, hogy ez hiba volt! Hát hogy tehetsz te velem ilyet? Hát ki vagyok bukva? Úgy értem, ennyi, végeztem, elmentem! És a másik ott áll, hogy de hát én csak véletlenül mellé ment. Hát mi történt? Úgy értem, úristen! És akkor lehet, hogy tényleg elválik? Úgy értem, lehet, hogy valamit, na ennyire végletesen elrontottam, vagy mi történt? És akkor úgy értem, ő volt egy hiba, ő a hibára 10-zel többel válaszolt. A 10-zel több válasz az én bűntudatomhoz, és most oké, ez oda-vissza megy, tehát én, feleségem, mindegy. A lényeg, most játsszuk így. A bűntudatommal együtt egy 50-szer nagyobb negatív reakciót vált ki, amikor mégse válik el és hazajön, akkor olyan vagyok, mint egy ősember, aki visszavonult a barlangjába. És 3 hétig nem lát az asszony.
Jó reggelt. Nem.
Semmi. Mi a bajod? Semmi. Oké. És 3 hétig, tudod, a kommunikáció az ilyen koncentrációs tábor szintű. Most ennek a végén, ugye, tehát úgy kezdődött, hogy 10 rossz, 50 vissza, hogy nem, 1 rossz, nem, hogy volt? Mindegy. 1 rossz, 10 rossz, 50 rossz, 3 héttel később 500 rossz a túloldalon, mert az asszonyka 3 hét mosolyszünet után hát már minden lehetséges negatív dolgot átgondolt 100 000-szer, és önmaga tűrés határának a végére jutott, és olyan, mint egy robbanás előtti atombomba. És egyik nap hazajövök a munkámból, és egy atomvillanás fogad. És aztán ott ülünk a romokon, és azon tűnődünk, hogy a bánatba kerültünk ide. Három hete volt a nászutunk. Tehát, hogy fél éve házasodtunk. Hogy kerültünk ide? És a kiindulási pont az ez a naivitás, amiről beszéltem. Hogy egyszer nem a valóságra készültél, és ezért az, ami a valóságban jön, a szükséges szenvedés, annyira felkészületlenül ért, hogy belekerültél ebbe a negatív spirálba, ahol az első hiba egy nagyobb hibát eredményezve egy még nagyobb hatást gyakorol a másikra, tehát én hibázok, tényleg én szúrtam el, mindig én szúrom el, Ezt a gyerekeim is tudják már, a feleségem is tudják. De van egy nagyon férfi, aki egy nagyon fontos mondat, amit meg kell, hogy tanuljatok. Te tehetsz róla. Tehát ez így van. Tehát, hogy ezt minden nő a szíve legmélyén meggyőződéssel tudja, és megjegyzem, igazuk van. Ne sokáig örüljetek, majd visszatérünk még ide. De én kezdtem, tehát mindig a bunkó kezdi, de a sárkány az úgy reagál, hogy a bunkó épp, hogy túléli. A bunkó meg azon gondolkozik, hogy hogy került ide, és még nagyobb bunkó lesz belőle. És ő, te ugye, a bunkó se volt fölkészülve arra, hogy sárkány lesz belőle. Ismeritek? Ja, persze a Shrek-et ismeritek. Tehát ő se tudta, ő is meg van döbbenve, és gyakorlatilag egy ilyen, tényleg egy spirálba kerülünk. Úgyhogy meg kellene ezt állítani valahogy. Ez a lényege az egésznek. Az naivitás, hogy egy steril kapcsolatra számítasz, ahol a szükséges szenvedés is elkerülhető, ami az emberi gyarlóságból adódik. Tehát az teljes naivitás, és hogyha ilyen gondolatokat dédelgetsz a szívedben, bolond vagy. Hát kimondom, bolond vagy. Tehát olyan ember, aki nem a valóságban él. A bolond az az ember, aki másnak képzeli magát és a valóságot, mint ami. Nemrég még ott laktam nem messze, a Hárshegyi bolondháztól, oda olyan embereket zártak be, akiknek a bolondságuk olyan mértéket öltött, tehát olyan mértékben eltávolodott a gondolkodás mondjuk a valóságtól, hogy azt már a társadalom se tudta tolerálni. És ezért bezárták őket, kezelték őket. Jó? Bolond az az ember, aki nem a valóságban él, de hiszi, hogy amit ő képzel a valóságról, az a valós, és ilyen módon viszonyul a többiekhez. Bonaparte Napóleon vagyok. És amikor húzom magam mögött a fogkefémet madzagon, mondom, Bodri, gyere, megyünk sétálni! Viccet ismeritek? Elmesélem. Olyan régi vicc, hogy valószínűleg még a dédunokám... Olyanom nincs nekem. Vagy hogy van, az ők nagyapám is mesélte. Na ez az, így van. Tudtam, hogy valahogy jó lesz. Na, a Dili házban a bolond húzza maga után a fogkeféjét, és megy oda az ápoló, hogy te mit húzol magad mögött? Bodrit a kiskutyával, megyünk sétálni. Bolond. Másnap megjön a bolond, húzza fogkeféjét maga után. Mit húzol magad mögött? Bodrit a kiskutyámat, megyünk sétálni. Mondja az ápoló, ez teljesen reménytelen. Harmadik nap jön a bolond, húzza a fogkeféjét. Ápoló kérdezi, mit húzol magad, a fogkefémet? Hűlj a mindenit, ez fejlődik, megy tovább. Bodri, jól átvertük mi. Szóval az a kérdés, nagyon egyszerűen az a kérdés, hogy bolond vagy-e? Mert figyelj, ha te bolond vagy, ha te azt képzeled a párkapcsolatodról, ami lehetetlen, ami nem valós, ami a Földön, hány milliárd ember él most? 7,5? 7 milliárd ember számára nem valós, nem létezik, nincs ilyen, nincs. És te ragaszkodsz ahhoz a rémképhez, hogy mégiscsak van, kell, hogy legyen, mert te annyira akarod, akkor te bolond vagy, és kezeltetni kell téged. És kérlek, ne gyere többet erre az alkalomra, mert nincs semmi értelme. Ha megmakacsolod magad ezen a ponton, akkor a te párkapcsolatod reménytelen, és miattad az. Ne keresd tovább a hibást. Te leszel az, aki elkerülhetetlen következetességgel újra meg újra szétvered, mert szembe fogsz találkozni azzal, hogy az álmod nem valósul meg, és nem fogod tudni elviselni. És olyan bosszú hagyáratot fogsz indítani, olyan csalódottsággal fogsz reagálni, hogy a negatív spirál elkerülhetetlen. És az oka az, hogy bolond vagy. Na, ez csökkenti a hallgatottságot. De ez az igazság. Mondjam azt, hogy nem így van. álmod tovább az álmodat, és csak csavard a másikat eléggé ahhoz, hogy végre megcsinálja, amit vártál tőle, mi lesz belőle? Ugye te halottak? És tudod mit? Te is bele fogsz halni. Úgy értem, az egész úgy lett kitalálva, hogy minden sérülés, amit a másiknak okozol, az ötszörösen jön vissza hozzád. Úgy értem, bánj mostohán a feleségeddel egy ötös szinten, és ő ötvenesen fog, ez tízszeres, ötvenesen fog rosszul bánni veled, és aztán te, ha elég sokáig csináljátok ezt a játékot, 500-szorosan fogsz rosszul bánni vele. Mert a végén mégiscsak te vagy az erősebb. És ha bunyóra kerül a sor, az a végső állomás, ott te fogsz nyerni. Férfiak, ez a reményetek. Értsd meg, hogy nincs olyan képlet a negatív spirálban, ahol nyerhetsz. Nincsen. Úgyhogy, ha csinálod, bolond vagy. Van még egy vicc. Ez pont ide tartozik. És ez is a bolondok házából való. Ott ül a bolond, ez megint rólad szól, és egy üllő mellett egy kalapáccsal. És fogja magát, ráüt az hüvelykújjára egy jó nagyot a kalapáccsal, és a találat pillanatában fájdalmasan felordít. Jön az ápoló, bolond, mit csinálsz? Mi a jó neked ebben? Az, hogyha mellé ütök. Ez az, amiről beszélünk. Tehát, hogy lehet, hogy csinálsz valamit, amiben az egyetlen jó, ami történhet, az az, ha nem sikerül megcsinálnod. Ugye te az elképzelés, hogy a másik nem fog neked szenvedést okozni, tarthatatlan. Oké, úgyhogy akkor nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ebből kilábalni. Azon gondolkozom, mert ahogy a hagymának kezdjük lehántani az első rétegét, és jutunk a másodikhoz, mindig ezen gondolkozom, hogy hány olyan gondolatot fogok elővenni, ami a hagymának a mélyebb rétegeiről való, és lehet, hogy nem fogjátok érteni, jó? Tehát néha bocsássátok meg nekem, hogyha újra kezdek gondolatokat, és az alapgondolat az ez. A negatív spirált hogy lehet elkerülni? És a remény, a jó hír az az volt, hogy ha mondjuk régebben élsz kapcsolatban, és átélted ezt. Oké, hányan éltétek ezt már át? Jó, hát olyan talán 70%-a azoknak, akik itt vannak. Jó, nem kell így hogy szélsőséges legyen, csak negatív spirál. Szerintem az arány a szenvedésben tényleg ilyen 10-90. És ez borzasztó jó hír. Tehát ha most úgy élsz, hogy minden zicsert kihasználsz, és gyakorlatilag minden rossz reakciót elkövetsz, amit el lehet követni, akkor egy olyan 100%-os szenvedés szinten élsz, amiből 90%-kal meg tudsz szabadulni úgy, hogy te hozol néhány jó döntést. Ez jó hír? Ez nagyon jó hír. Ezt el se tudod képzelni, mennyire jó hír. Ez az életminőségnek egy olyan félelmetesen alapvető változása, amit úgy értem, ez egy csodamódszer. Oké? Tehát ez egy csodamódszer lehet. És erről beszélünk. Most ahhoz, hogy erről beszélhessünk, be kell hozni egy fogalmat, amiről lehet, hogy tudtok, lehet, hogy nem, lehet, hogy értitek, lehet, hogy nagyon-nagyon félreértitek. A fogalom a felelősség fogalma. Hányan hallottatok már a felelősségről? Hányan vagytok felelős emberek? Ugyanazok a kezek, igen, igen. Jó. Jó. Oké. Tehát nem érdemes szavazást kérni, mert mindig ugyanazok teszik fel a kezüket. Úgyhogy a felelősség kapcsolatos legnagyobb félreértés az az, hogy a társad a felelős. Ezt hallottad? Egyetem. Az előbb azt mondtam, hogy az ember alapvetően hibásan működik. A hibás működés legalapvetőbb szintje az önzés. És te működsz hibásan, és te vagy olyan végtelenül önző, tényleg az vagy, szörnyen önző vagy. Ez most ne nyomasszon, mindazok vagyunk, jó? Tehát, hogy csak imádnivaló vagy, tényleg, de borzasztóan önző. Borzasztóan önző. Annyira önző vagy, hogy amikor hallasz egy megoldást, a legbelső kis motiváció, hát, akkor a másik mégiscsak boldoggá fog tenni, mert ő felelős, és ha elhozom ide, rájön arra, hogy ő a felelős, és ő megváltozik, és mégiscsak boldoggá tesz engem. Úgyhogy amikor hallgatom a felelősségről szóló tanítást, azt azzal a füllel hallom, hogy a másiknak is hallania kellene, hisz akkor ő rájön, hogy ő a felelős. Nem. Nem. A felelősségről szóló tanítás neked szól. Tehát te vagy a felelős. Bárki is vagy, férfi vagy nő, idős vagy fiatal, te vagy a felelős. Ha a felelősségről nem úgy gondolkozol, hogy ez nekem szól, akkor semmi hasznod belőle. Akkor semmi hasznod belőle. Tisztázzuk csak. Neked van hatalmad az életben. Jogos és jogtalan hatalmad. A jogos hatalmadat igazából csak magad felett gyakorolhatod. A jogtalan hatalmad erőszakosság, manipuláción keresztül kihat másokra, és ilyen módon pusztít. Minden jogtalan hatalomgyakorlás pusztít, ugyanaz a negatív spirál, amiről az előbb beszéltünk. Úgyhogy ahhoz, hogy a dolgokon változtatni tudj, ahhoz először a saját gondolataidon, tetteiden, viszonyuláson kell változtatnod, ami aztán esetleg egy jobb eredményt hoz. De ehhez vállalnod kell a felelősséget. A felelősség definíciója ez. Minden gondolatodnak, szavadnak és tettednek van következménye. És ez a következmény egyenesen visszavezethető hozzád. Ebben egy szereplő van. A felelősség gondolatkörben egy szereplő van. Te. Jó ez? Ahogy ezen túl gondolkodsz, ahogy ezen túl lépsz, már csapdában vagy. Már elveszíted az egyetlen jogos hatalmadat, amely az önmagaddal való tisztában jövés, az önmagad megismerése, és az önmagadon való változtatás lehetőségét jelenti. Ez az egyetlen jogos hatalmad, és ahogy a felelősséget elkezded félreérteni, elkezded visszautasítani, elkezdesz lemondani róla, úgy mondasz le az egyetlen igazi hatalmadról arra, hogy változtass az életeden. Rendben van ez? Te vagy a felelős minden gondolatod, szavad és tetted szintjén. Ezt nem hallottad. Tehát most azt hiszed, hogy hallottad, de ezt nem hallottad. A felelős vagy a gondolataid szintjén. Mit gondolsz a másikról? Hát gondolni azt gondolom, hogy egy bunkó, akinek boldoggá kéne tennie, és becsapott, mert amikor udvarolt nekem, akkor úgy tett, mint egy hőslovag, én meg elhittem neki, most meg kiderült, hogy egy bunkó. De ezt mondani sosem mondanám, és tenni meg egyáltalán nem tenném. Úgyhogy a gondolataim szintjén azt csinálok, amit akarok, és annak nincs következménye, hisz megtiltom magamnak, hogy kimondjam vagy cselekedjem. Tévedés, lehetetlen. Amit a szívedben gondolsz, amit a szívedben dédelgetsz, amit a szívedben növelsz, az elkerülhetetlenül kijön a szádon és kijön a tetteiden, csak a megfelelő körülményeket kell megvárni. Felelős vagy, mégpedig te a gondolataid, szavaid és tetteid szintjén. És persze, hogyha gondolatilag elbuksz, akkor óriási győzelem, hogyha nem engeded el a szavak szintjéig. Mert amikor te csak gondolsz valami hülyeségre, és ott rendezed le, hülyeség volt, nem, én nem így gondolkozom, én nem ezt akarom gondolni, nem, akkor az még csak a te szinteden van. És a harc, a szenvedés csak a te szinteden valósul meg, egy belső vívódás. De ahogy kimondtad, abban a pillanatban ez már ragályos, és ott van a másiknál is. Bunkó vagy, és onnantól hoppá, ezt már nem lehet visszamondni. Hoppá, innentől ott van egy sérülés. Hoppá, innentől érzem, hogy ez jön vissza rám. Hibáztam, és a hiba nála egy negatív reakciót váltott ki, ami még nehezebbé teszi a helyzetemet. És a negatív spirált már érzem. Óriási győzelem, ha nem mondott ki. Óriási győzelem, hogyha a cselekvés szintjéig nem enged eljutni. És ezen a szinten akkor új fegyverek jelennek meg. Ugye, eddig azon gondolkoztam, hogy a másikat hogyan tudnám megváltoztatni. Eddig az volt az egész gondolkodásom, hogy én szegény szenvedő, aki csak boldogságra vágytam, és lett nekem a feleségem, lett nekem a férjem, aki nem tesz boldoggá, és szegény ént, hogy lehet megmenteni, szegény énnek mi minden járna, szegény énnel hogy bánnak rosszul, és a másik bánik rosszul a szegény énnel, úgyhogy a másik tehet róla, és mit kéne csinálni a másikkal, és haragszom is a másikra, mert hogy ő tehet róla, és az én elrontott életemnek ő az oka, és Úristen, hol vagyunk? A normális hétköznapi életben. A negatív spirálban. És minden azzal kezdődött, hogy a felelősséget, mint fogalmat nem értetted. Az egyetlen, oké, mert akkor lépjünk hátra kettőt. Képzelj el egy szörnyű hétvégét, egy olyan hétvégét, amit inkább töltöttél volna Auschwitzban. Bocsánat, nem, az valószínűleg szörnyű volt, nem tudom, hogy az milyen lehetett, nem akarok ezzel játszani. Csak képzelj el egy szörnyű hétvégét. És azt mondod, hogy hát ez csak, bár csak tehettem volna valamit, hogy ez ne történjen meg. Bingo! Csodálatos! Ez az! Tehettél volna valamit. Valószínűleg a szörnyű hétvégének a kialakulása során 4-5-6 olyan kulcspont volt, ahol te tehettél volna valamit. És ha csak azt a végeredményt nézzük, hogy megvolt a szörnyű hétvége, akkor ne keress más helyet, ahol ezen változtatni lehetett volna, csak azt, ahol te változtathattál volna rajta a valódi hatalmat szintjén, azon az 5 ponton, ahol ha te vállaltad volna, férfiként vagy nőként, tök mindegy, vállaltad volna a felelősségedet, akkor a szörnyű hétvége nincsen. Ezt érted? Na most, hogy ezután te boldog vagy azzal, hogy mégiscsak a másikat vádlod, de ő miért nem ő csinált valamit? Ki a bánatot érdekel, hogy ő miért nem csinált? Te csinálhattál volna, és megszűnt volna. Hagyd abba a vádaskodást, hagyd abba a másik ítélgetését, hagyd abba önmagad felmentését, mert lehetetlen. Ilyen módon előrelépni. Meg is mondom, hogy miért? Mert a másik fölött nincs hatalmad. Nincs jogod az ő döntéseit megváltoztatni. Hathatsz rá, lehet egy eredménye, de alapvetően a jogos hatalmad szintje önmagad felett van. Te dönthetsz másképp, te tehetsz valamit. Jó ez így? A felelősség. Minden gondolatomnak, szavamnak, tettemnek van következménye. És ez rólam szól. Én vagyok az. És a felelős ember mindig ezt kérdezi. Tehát visszautasít egy dolgot, mégpedig a vádaskodást. Visszautasítja a felelősség áthárítását. Ez nem azt jelenti, hogy a másik embernek nincs felelőssége. Ugyanúgy van, csak ő nem ezzel törődik. Tehát ugye a rémkép a felelős keresésében az, hogy azzal, hogy felismered, hogy a másik embernek is van felelőssége, felmented magad a magadé alól. Ismeritek ezt a játékot? Csak ide menj bele ebbe. Semmi közöd a másikhoz. Maradjunk ennyiben. Ha házasságban élsz, ha párkapcsolatban élsz, és szeretnél egy jobb kapcsolatot, semmi közöd a másik reakcióihoz. Érted? Zero. Nulla közöd van hozzá. Tudod, mihez van közöd? A sajátodéhoz. Ennyi. Aztán majd később, talán, ha te a helyeden vagy, ha te mindent jól teszel, talán akkor fogsz tudni, figyelj a szavakra, segíteni a másiknak, hogy ő is a helyére kerüljön. Nem vádolni, nem ítélni, nem leverni rajta, nem megkövetelni tőle, hanem segíteni neki, hogy ő is a helyére menjen. De addig ehhez jogod sincs, amíg te nem vagy a helyeden. Rendben van? Ezt tudom, hogy nehéznek tűnik, de tudjátok, milyen hihetetlenül megszabadító? Úgy értem, az auschwitzi hétvége nem jön létre. Csak azért, mert te azon a ponton hoztál egy másik döntést. Úgyhogy a felelős ember két dolgot tesz. Visszautasítja a vádaskodást, a felelősség áthárítását, tehát visszautasítja azt a gondolkodást, hogy jó, de a másik mit tehetett volna. Ebbe bele sem megy, ehhez nincs köze. Ez egy vörös terület, érinthetetlen, neki nincs joga oda bemenni. Ki van rá írva, hogy magas feszültség, ha hozzányúlsz, agyonüt. Nem, az nem az én dolgom, oda nem megyek be. Az én területem, ahol játszom, az az, hogy, és ez a másik ezt teszi, hogy én mit tehettem volna. Ez a gondolkodás módja. Ezt a gondolatmintát kérlek, tanuljátok meg. A másikat nem érintem, magas feszültség, 360, de én magamat meg igen, én mit tehetnék, mit tehettem volna. Vállalom a felelősséget. A gondolataim, a szavaim és a tetteim szintjén. Jó? Ha ez az egy dolog megtörténik egy párkapcsolatban, szinte lehetetlen, hogy megtörténjen, de ha ez megtörténik, vége. Innentől már csak tanulni kell. Mert ugye az van, hogy tudatlan vagyok. Tehát mit tehetnék, és fogalmam sincs, hogy mit tehetnék. Soha senki nem tanított rá, hogyan kell egy házasságban élni. Soha senki nem tanított rá, hogyan kell férfinek lenni. Soha senki nem tanított titeket rá, hogyan kell nőnek lenni. Úgyhogy jó szándékkal hibát hibára halmozol, vállalva a felelősséget. Tanulni kell. Oké, meg kell tanulnod, hogy mit jelent szeretni, mit jelent vezetni, mit jelent tisztelni, mit jelent engedelmeskedni. Meg kell tanulnod. Valószínűleg semmit nem tudsz róla. Vagy csak nagyon keveset. Jó? De ha ez a mentalitás megvan, óriási győzelem. Óriási győzelem. Úgyhogy visszautasítom a vádaskodást, a felelősség áthárítását, és vállalom a felelősséget. Ami azt jelenti, hogy nem kérdezem, hogy ő mit tehetett volna, nem kérdezem, hanem azt kérdezem, hogy én mit tehettem volna. Én mit tehettem volna. És két válaszom van, két jó válasz van. És ne gondold, hogy ezek ilyen értéktelenek. Figyelj, az egyik zseniális válasz ebben a negatív spirálban és ennek az elkerülésében az az, hogy nem teszek rosszat. Mindjárt gyakorlatiak leszünk. Jó? Ne tegyél jót, ne legyél hős, csak ne tegyél rosszat. Mondjuk azt, hogy jövök én a bunkó, és bunkó vagyok, és tényleg megbántlak. És te nem tudod, hogy mit mondhatnál, ami jó lenne. Legszívesebben mondanál olyat, ami nagyon rossz lenne. De azt mondod, hogy nem akarok egy brutálisan rossz hétvégét, ezért én most teszek valamit azért, hogy ez ne legyen rosszabb, mégpedig azt teszem, hogy nem teszek rosszat. Mondjuk nem teszek semmit. Megbántottak, és befogom a számat. Még esetleg egy mosolyt is villantok. Nem baj, drágám. És kimegyek sírni a WC-re. Mi történik? Elvágtam a spirált. Ezen a ponton elvágtad a spirált. Ezt érted? Csoda történt. Csak egyszerűen nem reagáltál rosszul, ahogy szoktál, és már benne is voltatok a viharban, csak kibírtad csendben. Nem tettél rosszat. És győzelmet arattál. És aztán az egész fanatikusoknak, a teljesen elvakult kapcsolatmegmentőknek pedig lehet jót tenni. Tehát nem csak, hogy nem teszek rosszat, pedig már az is nagy győzelem, hanem kimondottan jót teszek. Jövő a bunkó, és te hallgatsz, lenyeled a könnyeidet, és utána azt mondod, hogy drágám, annyira hálás vagyok, érted? És olyan nagy szükségem van rá, hogy gyengéd és megértő légy velem. Mire a bunkó elvörösödik, rájön, hogy borzasztó bunkó volt, bocsánatot kér, és gyengéd lesz. És aztán jön a végefőcím, Walt Disney Pictures. Jó, rendben, de megtörténhet, na! De lehet, hogy csak annyi történik, és majd ezekbe belemegyünk, hogy itt tényleg milyen dinamikákra lehet számítani, mi mennyire történik gyorsan, mire kell felkészültnek lenned, de ahhoz még nem vagytok elég erősek, úgyhogy most még csak az alapfogalmakat. Tehát mondjuk jót teszel, és annak nem az a jutalma, hogy a másik azonnal hosszú szőke hajat növeszt, fehér lova lesz, és... hanem az a, hogy mondjuk már csak egyszer lesz bunkó veled aznap. Amúgy meg ötször lett volna. Az is győzelem. Nem? Mert a kettőt kibírod. Az ötöt hogy? Nem, persze, az elsősorban mondják. Először úgyse érti. Tehát, hogy értem, tudod, bunkó. Hát, mit gondolsz? Egyszer mondod neki? Azt gondol, ez is megint, egyszer mondod neki, azt hiszed, hogy érti? Hát egy másik világból jött. Hát, hogy azt se tudja, hogy hol van. Annyit érzékelt az eseményből, hogy nagyon keveset. Nem is hinnéd, milyen keveset. Ha nőként agyat cserélnél egy férfival, nem vennéd észre, hogy a kísérlet sikerült. Mert nem történne semmi. Ugye te megkapod a férjed agyát, és csak csend van. És az agya épp csúcson jár. Tehát úgy értem... Mi egy kicsit lassúak vagyunk. Na és akkor mi van? Ne, egyszer mondod, nem történt semmi. Ötödik, hatodik alkalommal... Drágám, mintha mondani próbálnál valamit, és akkor bingo, igen, mondani próbálok valamit. De hát ha ez egyszerűen így van, akkor miért olyan nagy baj? Tehát hogyha ez így van, akkor így kell csinálni. Tehát attól, hogy te másképp akarnád csinálni, tehát van egy kocsim, és abban gázolajat kell tankolni, de én benzint szeretnék. És kicsit neheztelek, hogy gázolajat kell. Nem is tankolok bele gázolajat. Benzint tankolok bele. Hát ez csak bolond vagy. Hát úgy értem, csak bolond. Értem, abba gázolaj kell, mindegy, hogy neked tetszik vagy sem. Úgy kell vele bánni, ahogy működik. Ennyi. És ha nem vagy erre kész, akkor továbbra is a hárshegyi kategóriában listázhatod magad, és ha versenyre keltek, esélyed van a győzelemre. Azért beszélek ezzel ilyen élesen, erről ilyen élesen, mert ilyen kategóriákat megtanítottak nekünk, és ilyen kategóriákban, amik a bolondság szintjén vannak, meggyőződésesen hiszünk. És ha csak udvariasan mondom, hogy hát nem helyes elvárásokkal élni, akkor azt mondod, hogy jaj, persze jobb lenne anélkül, de hát így működik az élet! És csak mondom, hogy az élet így nem működik. És szeretném, ha úgy mennél el innen, hogy ebben nem maradna kételyed. Úgyhogy ne tégy rosszat, vagy tégy jót, ki, te. Mi van a másikkal? Semmi között hozzá. Miért volt egy borzasztó hétvégéd? Gondolkozz magadon. Gondolatok, szavak, tettek szintjén. De és akkor rájössz, hogy hát ezen a hétvégén én nem, hát végignéztem, de nem csináltam semmi rosszat. Aha, rendben, és az elmúlt 3 évben? Mert az gyűrűzik be. Az jön vissza. Ugye te most változtattam, a bunkó fél évig észre se fogja venni, hogy változtál. Hogyha most lányokról beszélünk. De ugyanígy férfiak. Ugye a lány észreveszi, hogy változtál, de fél évig nem hiszi el, hogy komolyan gondolod. Igaz? Mire számítasz? Tehát úgy értem, amikor következetesen viselkedünk egymással valahogy, megtanítjuk a másikat önmagunkról. Sárkány bunkó, tudom. Beletörődtem. És aztán, amikor eltűnik a sárkány lehellet, és a bunkónak van bunkója, tudod, ez a üti a földet vele. És azt látod, hogy már nincs a kezében a bot, egy darabig nincs halleluja változás, szabadulás, és azt mondva, hogy tudod, mindennek vége, új korszak tör be. Helyeset, tehát vállalnod kell a felelősséget sokáig. Meddig? Hát Most ne haragudj, milyen hülye kérdés. Mikor lenne értelme visszautasítani a felelősséget? Mondj egy olyan körülményt, ahol érdemes bolondnak lenni. Soha ne utasíts vissza a felelősséget. Egész életedben. Ne tégy rosszat, és tégy jót. És ha mégse sikerül, és ez a legnehezebb, és itt ez egy intermezzo, muszáj, hogy megálljunk, akkor bocsáss meg magadnak. Jó? Ne felejtsétek ezt el. Kérlek, bocsássatok meg magatoknak. Mert hogy nem működsz jól, hibázol, és véteni fogsz az ellen, ami ellen a legkevésbé akartál. És tovább kell tudnod csinálni, fel kell tudnod állni, nem adhatod föl. Figyelj, nem fog sikerülni. 10 esetből 9-szer nem fog sikerülni, de egyszer igen, és azért az egyért megérte. És aztán 2-szer a 10-ből, aztán 5-ször a 10-ből, és lehet, hogyha valami csodálatosan nagy dolog történik, akkor 6-szor, 7-szer a 10-ből nem teszel rosszat, sőt, jót teszel. De 3-4-szer el fogsz bukni, és kérlek, bocsáss meg magadnak, mint ahogy semmi más nem tehetsz a másikkal sem, neki is csak megbocsájthatsz. Egy bunkó, egy sárkány egy életre. De a szükségtelen szenvedés nagyjától meg lehet szabadulni azzal, hogy nem reagálok rosszul, hogy vállalom a saját felelősségemet ebben, ami az, hogy a másik bunkó volt, és én itt elvágom a spirált. És nem leszek sárkány. Vagy a másik sárkány volt, és én itt elvágom a spirált, nem leszek bunkó. És a szükségtelen szenvedésnek a nagyja eltűnik. És itt van egy idézet a Bibliából. Fel kell, hogy olvassam nektek, mert annyira idevág, és annyira tökéletesen erről beszél. Példabeszédekben van. Egyébként példabeszédek az a része a Bibliának, amely azt gondolom, hogy minden... Oké. Tehát, hogyha valaha menedzserképző szeretnél lenni, akkor itt van a szövegkönyved. Tehát, hogyha a példabeszédek könyvét tematikának használnád, és egy kicsit gondolkoznál rajta, akkor a világ minden professzionális, működő bölcsességét taníthatnád. Oké? Félelmetes összefüggések, mélységek, üzlet, párkapcsolat, társas élet, érvényes és minden szinten. Oké, példabeszédek 14.1, és itt fogjuk abba hagyni. 14. fejezet, első verse. Az asszonyi bölcsesség építi a házat. Most ez itt asszonyokról beszél, nőkről, de ezt vegyük mi férfiak is magunkra. Mondjuk így, hogy a bölcsesség épít. A bölcsesség az, amikor a te gondolataid és a meggyőződéseid összhangban vannak a valósággal. A bölcs ember az, aki a valóságban él, és a valóság egyes kategóriáit helyesen is kapcsolja össze, azaz képes helyes következtetéseket levonni, ilyen módon bizonyos értelemben megjósolni a jövőt, és ilyen módon helyesen dönteni, és helyesen viselkedni, helyesen élni. A bölcsesség az, amit igazából minden ember keres, csak lehet, hogy nem ezt a szót használja. Oké? Bölcsesség. Azt mondja, hogy a bölcsesség épít. Csak gondolj bele ebbe. A egész életedben vártál a nagy őre, és aztán megvan. Igaz, hogy az emberi tapasztalatnak, az emberi életélménynek, az életminőségnek a legbefolyásolóbb kategóriája a kapcsolatod. Tehát ha házasságban élsz, ha párkapcsolatban élsz, és jól érzed magad, jó az életminőség, az valószínűleg azért van, mert a kapcsolatodban a dolgok úgy rendben vannak, és adsz és kapsz belőle. De amikor ott valami tönkre megy, akkor ha az életed összes többi területén minden rendben is van, még mindig klassz a kártyaparti a haverokkal, még mindig jó vagy a sportban, még mindig sikeres a munkádban, Figyelj, olyan, mintha lefűrészelték volna az egyik lábadat. Figyelj, a bölcsesség az építi ezt a kapcsolatot. Ezt érted? Tehát tudja, hogy ez a saját életének a része egyébként, majd később meg fogjuk nézni az efezusiakhoz írt levelét Pálnak, ahol a kapcsolatokról épított, ezt írja, hogy a férfi úgy szereti a feleségét, mint önmagát. És a kép, amit hoz, az az, hogy férfi és nő egy testé válnak. Azaz, amikor férfiként mostohán bánsz a feleségeddel, olyan, mintha fűrészelnéd le a lábadat. Amikor nőként mostohán bánsz a férfival, olyan, mintha fűrészelnéd le a kezedet. És a mi kultúránkban ez normális. Hogy te mit csinálsz? Megyek haza és lefűrészelem a bal lábamat. Király, és ez jó neked? Nem tudom, érted-e? Tehát a bölcsesség nem fűrészel. A bölcsesség épít. A bölcsesség gyógyít. A bölcsesség azt mondja, hogy az életem gyakorlatilag nem tudom hány százalékban az életem élménye ezen múlik, hát nem, ezt, erre vigyázni fogok, ezt építem, tanulok róla, óvatosan nyúlok hozzá. Ha esetleg össze vagyok zavarodva, és nem tudom, hogy mit kéne csinálni, akkor nem csinálok semmit. Nehogy az építésnek esetleg az ellenkezőjét csináljam, és ne adj Isten, romboljak. És itt jön a folytatás, azt mondja, első része a versnek azt mondja, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat. Figyeljetek, szakszó, a bolondság, hallottátok már ezt a szót? A bolondság, ugye, teljesen normális, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. Na ez milyen? Erre varjál gombot. A bölcsesség épít, a bolondság pedig azt, amire várt, azt, amit, aminek örült, azt, amit annyira szeretne, fogja és a saját kezével lerombolja. Emlékeztek a homokozóra? Amikor a kisfiaddal homokvárat építesz, és a bástya harmadszor leomlik, és a kisrác felugrik és foci meccset rendez a 4 órás munkátokkal. Ezt csináljuk mi is. A saját kezünkkel romboljuk le azt, amit annyira szerettünk volna. Bölcsesség és bolondság. Úgyhogy talán következő alkalommal erről fogunk beszélni, hogy hogyan lehet nem tenni a rosszat, és hogyan lehet jót tenni. És új kategóriák fognak megjelenni. Új erények, új jellembeli képességek, amelyek nélkül nagyon-nagyon kiszolgáltatott leszel. És ezek ilyenek, mint önuralom. 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 Hány dalszöveg szól az önuralomról? Hány dalszöveg készíti föl a fiatal férfiakat és nőket arra, hogy ó, egész életemben, önuralomban fogok élni. Tudod, nem, én valami ilyesmit hallok, hogy tudod, hogy a másik boldoggá fog tenni, én pedig azt teszem, ami a szívemből jön. És amikor a másik nem tesz boldoggá, akkor a szívemből bolondság jön. Elkeseredettség, dű, keserűség. Hátralépek 2-t, és olyan 11-est rúgok a homokvárba, hogy még a hintánál is csak száll a homok. És utána ott állok, és azt nézem, hogy mitől hullott szét a kapcsolatom. Tehát is így ugrálok rajta. Élsz még? Miért nem szeretsz? Ha-hó, ha-hó, van itthon valaki? Ha-hó. Jaj, hát elvesztettem az önuralmam. Király. Akkor a következő. Hosszú tűrés. Mi? Ez sem volt a dalszövegben, mi? Figyelj! Hosszú tűrés. Magyarázom a szót, mert a modern ember ezt nem ismeri ezt a szót. A tűrés szó az valahonnan ismerős, de nem szeretjük. Nem. Fúj. A hosszú szót is ismerem, a hajam, meg ilyen. De a kettő kombinációja az egy elmebeteg dolog. Hosszú tűrés. Úgy értem, egy erény lenne egy kapcsolatban az, hogy képes vagy hosszan tűrni? Hát dehogy is, még röviden se tűrök. Nem, hogy hosszan. Hogy ilyen útilevél. Vagy hogy útilapú, vagy mi az. Mit adnak ki, amikor valakit útjára engednek? Az útilapúját. Hát ne viccelj! Hát ne viccelj! Hát nem ezért vettelek feleségül, hogy én itt tűrjek. Teljesíts, gyerünk, szedd össze magad. De várjál, de akkor hol lesz az igazi? Mert nincs olyan, akivel szemben ne kellene tűrni. Hisz mindegyik hibás, mind sárkány és mind bunkó. Úgyhogy az egyetlen esély rá, hogy kész vagy hosszan tűrni. És hogy örülsz annak, hogy nem a szükségtelen szenvedést kell tűrnöd, hanem csak a szükségeset. Ami csak az egy tizede az eredeti átlagos képletnek. És egy csomó örömben és egy csomó boldogságban élsz, miközben a szükséges szenvedéssel szembeni hozzáállásod az, hogy tűrök. Nem megszüntetem, hogy mit tudnék tenni azért, hogy megbuheráljam a feleségemet úgy, hogy ezt soha többet ne csinálja. Ugye te lehetetlen, megbolondultál. Ahogy elkezdesz hozzányúlni, egyre rosszabb lesz. Ne buheráld meg. Van egy másik megoldás. Az nem az ő oldalán van, hanem a tiéden. Hogy nem csinálsz belőle problémát. Hogy ezt így bekebelezed, a komfortzónádba így befér. Kitágulok. Tehát eddig ilyen pici voltam, csak ezek fértek bele az én kis boldogságom, az én kis életem, hogy én megálmodtam, és növesztem a komfortzónámat. Most már belefér a feleségemnek a rossz napja is. És amikor rossz napja van, akkor tűrök. Meddig? Hosszan. Milyen hosszan? Mondd meg, hogy hol lenne érdemes abba hagyni. Mikor rúgjam szét a homokvárat? Mi az a pont, ahol érdemes lerombolni a saját kezemmel azt, ami az életem, amit eddig építettem? Mondd meg, hol a pont, és akkor majd ott véget ér a tűrés. Mondd, hol van? És biztos van egy ilyen, talán van, de lehet, hogy a legjobban akkor jársz, ha azt mondod, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen pont. Hosszan tűrök. És önuralommal élek. És tanulok. Mert ez a következő. Hogy tanulok. Tudnom kell, hogy mit kell tűrnöm, mire számíthatok. Tudnom kell, hogy hogyan tehetek jót, és megint nem a másik, hanem te. Te. Mert ez az egyetlen hely, ahol tényleg hatalmad van, és tehetsz valamit. Úgyhogy ilyen dolgokról fogunk beszélni a következő alkalommal. És szembe fogunk nézni azzal is, hogy ez igazából egy nehéz küldetés. Vagy inkább úgy mondom, hogy egy lehetetlen küldetés. És most két dolgot mondok egyszerre. Igenis hozhatsz nagyon egyszerű jó döntéseket, amivel pillanatokon belül megváltozik az életélményed. Ennyi, pont, kész, ez így van. De hosszú távon azt fogod látni, hogy valami így se kerek. Azt fogod látni, hogy valami bölcs lettél, kerülöd a bolondságot, de közben az a bizonyos gyarlóság, amit találsz magadban, egyre nagyobb erőre kap. Tehát minthogyha az oroszlán, akivel küzdened kell önmagadban, aki rosszat akar tenni, és te nem teszel rosszat, aki el akarja hárítani a felelősséget, de nem akarod, hogy elhárítsa, az egyre nagyobb. Azt fogod látni, hogy minél többet törődsz vele, minél jobban próbálod exdecíroztatni a székkel és az ostorral a benned élő oroszlánt, úgy lesz egyre erősebb és egyre agresszívebb. És lesz egy válaszunk arra, hogy lehet az oroszlánt kis cicává szelídíteni. Jó? De ez a hagymának megint egy belsőbb héja. Jó? Úgyhogy valahol itt fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ha már olvastunk a mi Istenünknek a tanácsaiból, akkor köszönjük meg neki, hogy adott nekünk tanácsot, és kérjük meg, hogy segítsen nekünk ezt a rejtélyt, azt, ahogy a férfi és a nő együtt jár, leleplezni, megtanulni és élni. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy taníts minket erre a rejtélyre. Mutasd meg nekünk, hogy te hogyan képzelted. Mutasd meg nekünk, hogy mi a célja az egésznek. Mutasd meg nekünk, hogy hogyan éljünk boldog, de legalábbis örömteli kapcsolatban a párunkkal, férjünkkel, feleségünkkel. És közben engedd, hogy téged is megismerjünk, téged is megtaláljunk. Mert sokszor úgy találjuk, hogy ebben a harcban, ezen az úton mégiscsak magányosak maradunk. Légy te a társunk az úton. Ha már nincs kihez menni, hadd menjünk hozzád. És hogyha minden rendben van, akkor hadd örüljünk veled. Hisz te vagy az igazi társunk, te vagy az Istenünk. És nálad nélkül a legfontosabb hiányzik. Szeretnék adni ebben az imában egy lehetőséget neked, aki itt vagy, vagy hallgatod a felvételt, nézed a videót, arra, hogy békét köss a Teremtőddel. Ő adott erre egy utat 2000 évvel ezelőtt. Itt járt a Földön a názáreti Jézus Krisztus, aki maga Isten. És kifizetett minden hibát, minden bűnt a saját halálával. És azt mondja, hogy ha hiszel én bennem, ha hiszel Jézus Krisztusban, örök életed van. Csak higgy benne. Ő Isten, ő a megváltód. Ő az ajtó, ő az út. Csak meg kell érintened, és átjutottál a túloldalra. Csak meg kell érintened, és örök életed van. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Csak mondd azt, hogy igen, elfogadlak. Icipici hittel nem vagyok én vallásos, nem vagyok én hívő. De egy icipicit igen, elfogadlak. És tudd, hogy abban a pillanatban megmenekültél. Abban a pillanatban örök életed van. Abban a pillanatban soha többet nem leszel egyedül, semmilyen úton. Hanem a te Istened, aki téged szeret, hűségesen, elzavarhatatlanul veled van. Most is mindörökké. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!